Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istent, és örvendezzünk a 301. dicséretnek az éneklésével. A 301-es dicséretünk így kezdődik, új világosság jelenik. Az első verset énekeljük fennállva. Helyünket elfoglalva a 312. dicséret éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. Ebből most két verset is énekeljünk, szép adventi ének. Így kezdődik az első vers, várj ember szíve készen. Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdés feleleteit hallgassuk meg.
48. úrnapja, 123. kérdés. Melyik a második kérés? Jöjjön el a te országod, azaz úgy igazgass minket ígéddel és lelkeddel, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd meg, és növeld anyaszent egyházadat, pusztíts el minden ördögi mesterkedést, ellened lázadó hatalmat, és minden gonosz tervet, amelyet szent ígéd ellen szőttek, míg végre kiteljesedik a te uralmad, amikor te leszel minden mindenekben.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan ezen a vasárnapon szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 103. Zsoltárból. Figyelmesen, leülve hallgassuk végig a 103. Zsoltárt. Dávidé. Áldjad, lelkem, az Urat, az egész bensőm, az ő szent nevét. Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet. Megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útját Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, míg a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad, lelkem, az Urat. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és válaszoljunk megszólító szavára imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, hálaadással hajtunk fejet előtted, hiszen te tartod meg az életünket, te őrzöl meg a küzdelmekben, a próbákban és a nehézségekben. Te vagy a mi mindenható Istenünk, aki kíséred az életünket. Köszönjük, hogy minden időben és minden helyzetben mellettünk álltál. Hálásak vagyunk neked, Urunk Istenünk, mert a te döntésed szerint megismertetted velünk a te szent nevedet. Köszönjük, hogy hívhatunk, köszönjük, hogy szólíthatunk, köszönjük, hogy tudunk rólad, te kicsoda vagy. Köszönjük, hogy bölcsességet adtál nekünk, felismerni, te vagy a mi szabadítónk. Urunk, arra kérünk, hogy jöjj közénk, áld meg a mi Isten tiszteletünket, hadd dicsőítsünk a szavainkkal, hadd imádkozzunk hozzád a mi lelkünkkel, és hadd cselekedjünk a te akaratod szerint a mi testünkben is. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve a megkezdett 312. dicséretnek a 3. versét fogjuk énekelni, és miközben elkezdjük az éneket, szeretettel ajánlom a gyermekeknek a gyermekisten tisztelet lehetőségét. Az ének alatt fognak majd a gyülekezeti terembe menni, ahol az Isten tisztelet után megvárhatjuk, vagy találkozhatunk velük. Az ének, a 312. dicséret 3. verse így kezdődik, az Úr elé, ha tárod a szív alázatát.
Thank you.
Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával, az ő akaratát hirdetni kívánom, megvan írva a Zsoltárok könyvében, a 103. Zsoltárban, a 7. verssel kezdődően a 14. versig így. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Újraolvasom a 8. verset. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Ahogy az adventi koszorún látható, és ahogyan bizonyára mindannyian tudjuk is, a mai vasárnap, az advent első vasárnapja, amikor egyre közelebb kerül az ünnep, a karácsony, ami csillaghegyi szokásaink szerint ezt az egyházi esztendőnek az új első vasárnapját és a karácsonyra való készülést úrvacsorás istentisztelettel szoktuk kezdeni, így szeretnénk most is. Amikor a karácsonyra gondolunk, vagy a karácsonyra készülünk, akkor egy nagyon érdekes kép tárul elénk, és ez a kép az, hogy azt látjuk, hogy ez az ünnep is lassan kimosódik a köztudatból. Egyre kevésbé szól arról, amiről a Bibliában szólt valamikor, egyre kevésbé van jelen az átlagembernek az életében a karácsony. Talán azt mondják néhányan, bár szerintem ez is kikopóban van, hogy egy kulturális kereszténység még van az országban, vagyis hogy van még valami halvány emléke annak, hogy valamikor sokkal többen voltak azok, akik megvallották a hitüket. De mivel azok, akik nem kapcsolódnak már ehhez, azok egyre távolabb kerülnek tőle. Mert aki már a szüleit sem látta templomba járni, annak a gyermeke meg végképp nem látott semmit, nem kapott semmit. Ez a történet részben így generációról generációra távolodik, és megy el nagyon sok tekintetben. Másrészt meg természetesen azt is látjuk, hogy azok, akik meg végső soron mondjuk keresztjénnek, reformátusnak gondolják magukat, azok közül is egyre többen, egyre lazábban kapcsolódnak ahhoz, ami a hitnek a valóságát jelenti. Persze feltehetjük a kérdést, hogy baj-e ez? Baj-e az, hogyha azok, akik nem Isten népének a tagjai, hiszen azért valljuk meg őszintén, nem mondhatjuk, hogy Magyarország lakossága, vagy annak a legnagyobb része az Isten szövetséges népének a tagja lenne, még a legóvatosabb, a legfinomabb meghatározás, vagy a legtágabb meghatározás szerint sem, hogy ha megkérdezzük, hogy ki a református, erre sokféle válasz van, az egyik válasz az, természetesen, hogy az a református, aki meg van keresztelve, konfirmált, valamelyik gyülekezet tagjaként éli meg a hitét. De ez egy nagyon szigorú meghatározás, legalábbis sokak számára. Ugye van, amikor oda soroljuk már azt is, aki nem éli meg a hitét, de valami köze volt az egyházhoz, mert valamikor talán megkeresztelték, aztán még lazább, hogy a szüleit megkeresztelték, aztán még lazább, hogy volt a családban valaki, aki református volt. Tehát, hogy ezek így távolodnak egyre inkább. Úgyhogy azt látjuk, hogy azok, akik a körülöttünk élnek, sokszor nem annyira tagjai az egyháznak, vagy egyáltalán nem azok, egyre távolabb vannak. Viszont valójában azt kell látnunk, hogy ha olvassuk az Ószövetséget és az Újszövetséget, hogy ez nem azt jelenti, hogy ugyan emiatt keseregnünk kellene, mert nem nekik szól az evangélium, hanem az evangélium és az ige azoknak szól, akik az Ószövetségben is Isten népe voltak, meg az Új Szövetségben is Isten népe. Az igazi kérdés számunkra az, hogy mi Isten népe vagyunk-e. Nem a hivatalos megfogalmazás szerint, nem az szerint, hogy ki az, aki alkalmas arra, hogy a választói névjegyzékbe belekerüljön, hanem úgy egyébként a szívünk szerint, az Isten döntése szerint, Isten népe vagyunk-e, hozzá tartozunk-e. Biztos ismerik a testvérek azt a kifejezést, ez nagyon népszerű lett az utóbbi időben, hogy érzékenyítés. Végső soron én úgy tudnám fordítani, hogy ez valami olyasmi, hogy bizonyos dolgok iránt a szemléletünket megváltoztassák. Itt nyilván úgy van előadva minden tekintetben, hogy ez a legnagyobb jó szándékkal történik, nem vitatom most, maradjunk ennyiben. Szóval valójában az érzékenyítés eddig is létezett. Azok a dolgok, amelyekkel foglalkozunk, amelyek kitöltik az életünket, azok formálnak bennünket. Hogy mi az, ami jelen van az életünkben. Egy nagy élményem volt, nem egy pozitív élmény, de mindenképpen élmény, amikor még Somogyszobon eljött az ideje, hogy elmenjek a fodrászhoz, mert már nem lehetett tovább rakosgatni, még több hajam is volt, úgyhogy ebből a szempontból ezt rendezni kellett. Persze igyekeztem időpontra érkezni, meg is érkeztem, és kiderült, hogy valami miatt egy hölgynek a hajának az elkészítése elhúzódott, tehát ott várnom kellett, leültem, még nem volt okos telefon, legalábbis én még nem rendelkeztem vele, úgyhogy néztem a falat, és akkor a fodrászhölgy felajánlotta, hogy ott van egy csomó színes újság, nézzek bele. Hát én elkezdtem lapozgatni, és tele volt olyan emberekkel, akiket nem ismertem. Sose hallottam róluk. Tele volt olyan történetekkel, filmsorozatokból, amiket sose néztem. És akkor megdöbbenve láttam, hogy az embereknek az egy része ezzel tölti az idejét. Hogy olyan dolgokkal foglalkozik, ami az ő életének semmilyen formában nem része, de ez, mert ugye aztán kiderült a beszélgetésből, hogy a többiek, akik ott voltak, azok mindent nagyon jól tudtak, és ismerték ezeknek a hírességeknek, színészeknek a magánéletét, meg hogy kikivel, meg hogy hogyan. Én nem mondom, hogy ez valami olyan dolog, ami bűnös lenne. Az, hogy nekem nem jön be, az egy másik kérdés. De hogy amivel foglalkozunk, amivel az időnket töltjük, amire van időnk, az formál bennünket, az biztos, az érzékenyít. Tehát, hogyha van időnk ilyenekkel foglalkozni, az is formál bennünket. És én azt vettem észre, hogy ez a formálás ez egyre jobban felgyorsul. Beszélgetve tizenévesekkel látszik az, hogy mennyire másképp gondolkodnak bizonyos dolgokról, mint ahogyan én valamikor gondolkodtam, vagy akár az én nemzedékem gondolkodik. Formál bennünket mindaz, amivel találkozunk. Ez tény. A kérdés az Isten igéje is formál bennünket? Vajon formál-e bennünket, akik az övéi vagyunk, az, amit ő elmond? Vajon hogyan közelítünk mi az Istenhez? Azt mondta Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Azt gondolom, hogy mi nagyon félreértettük Jézusnak ezt a tanítását. Mert úgy gondoljuk sokszor, úgy gondolom, hogy igazából Isten egy gyógyszer. És akkor van rá szükségem, amikor bajban vagyok. Egy titkos összetevő, egy titkos recept, amit akkor kell elővenni, hogyha valami nagy baj van az életemben. Betegség, valami próba, elveszítem a munkahelyemet, gondok vannak az emberi kapcsolataimban, hogyha a családomban nincsen békesség, megoldhatatlan nehézségeket kellene megugrani. Na akkor nézzük ezt az Isten gyógyszert. Azt mondta Jézus, hogy a betegeknek van szüksége. De félreértettük ezt a történetet. Mert ez a történet nem arról szól, hogy a hívők akkor menjenek Istenhez, ha bajban vannak, hanem ez a történet arról szól, hogyha valaki azt gondolja magáról, hogy ő igaz Isten előtt, akkor az nem fog kérni a megváltásból, ami Krisztus által jött el. Azért nem fog kérni, mert neki nincsen szüksége megváltásra, mert csak a bűnösöknek van szüksége arra, hogy Jézus meghaljon értük. A nem bűnösöknek nyilván nincs szükségük. Jézus erre mondta ezt a példázatot. És természetesen mi tudjuk, és jól értjük, amikor ez azt is jelenti, hogy mindannyiunknak szükségünk van Jézusra. Hiszen mindannyian olyanok vagyunk, akik Isten előtt, az ő mércéje szerint nem felelünk meg annak az elvárásnak, amit ő támaszt felénk. Vagyis nekünk szükségünk van Jézusra. Nekünk szükségünk van arra, hogy Isten helyreállítsa a megromlott kapcsolatot. Szükségünk van Istenre, de nem csak olykor-olykor, hanem állandóan és folyamatosan. Mi az embernek a helyzete? Nagyon tetszik, és talán még jobban tetszett most, hogy ennek a Zsoltár előtt ott van az, hogy Dávidé. Ez Dávidnak a Zsoltára. Miért fontos ez nekem? Azért, mert van, akik azt gondolják, hogy amikor Isten népéről gondolkodunk, akkor az valami tökéleteset jelent. Ugye a világ is ezt gondolja rólunk, hogy mi azt hisszük, hogy mi jobbak vagyunk, mint ők, és mivel jobbak vagyunk, mint ők, lenézzük őket. És akkor utána jön, hogy bezzeg a keresztjének is ilyenek, meg olyanok. Volt is valaki, aki egyszer megfogalmazta nekem, hogy ő addig, de így szó szerint, ő addig nem fog templomba menni, amíg ilyenek, mint az ő munkatársai mondják magukat keresztjénnek és keresztjénnek járnak, mert keresztjénként akarnak élni, mert ő sokkal jobb, mint ez a munkatársa. Hát lehet. De teljesen rossz szemlélet, hiszen mi nem a jobbak vagyunk, hanem mi Isten népe vagyunk. Mi azok vagyunk, akikért Isten elküldte Jézust, akik hallottuk ezt, akik elfogadtuk, hogy a bűneinkért Jézus Krisztus meghalt, mi azok vagyunk, akiknek ezért Isten üdvösséget ígért, és mi ezt hittel elfogadtuk. Mi nem a tökéletesek vagyunk, nem a jobbak vagyunk, hanem Isten által megváltott nép vagyunk, akik magának kiválasztott, és akit elhívott. Mi ezek vagyunk keresztjének. De vajon mi az Istennek a népe? Hogyan készülünk? Hogyan ünneplünk? Hogyan éljük az életünket? Isten népe tagjaiként, vagy ugyanúgy, mint a kívülállók? Ugyanúgy tekintünk Istenre, mint ahogy bárki más, vagy pedig képesek vagyunk az ő népe tagjaiként élni? Az Isten igéje az nekünk szól. És amikor Dávidra gondolunk, akkor van egy nagyon fontos biztatás ebben a kérdésben. Az emberek szerint Dávid nem a legalkalmasabb volt királynak. Amikor elküldte Isten Sámuelt Isaihoz Betlehembe, akkor ott volt Dávidnak a nagyon szép hét fia, daliásak voltak, és Sámuel, amikor elé vezette Isai ezeket a fiakat, hogy Saul helyett valamelyiket felkenje királynak, mindig azt hitte, hogy ő lesz az. Milyen szép deléklegény. És akkor kiderült, hogy nem. Mert Isten azt mondta neki, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És ő, ami neki kellett, a Dávid szívében, a legkisebben, aki pirosposgás volt, még fiatalocska is, tehát nem olyan daliás férfi ember, lett belőle aztán persze, de ezt a fiatal Dávidot hívta el, és ő lett a király, mert Isten a szívében azt látta meg, amire neki szüksége van. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunkra igaz. Isten a szívünk szerint választott ki bennünket. Valamit meglátott a szívetekben, valamit meglátott a szívünkben, amit én meg te, meg a másik nem lát meg. De ő meglátott valamit. Meglátott valamit, hogy az övéi legyünk. Mert mit lát a másik ember? A másik ember látja a bűneimet, látja az esendőségemet, látja, hogy hibázok, látja, hogy nem vagyok tökéletes, látja, hogy megint elrontottam valamit. Látja, hogy amikor oda megyek az úrasztalához, akkor nem csak úgy megszokásból megyek, hanem ambazzal az örömmel megyek, hogy de jó, Uram, hogy minden bűnömért eleget tettél, mindenért. Ami eszembe jut most, az is sok, amiatt is pironkodom. De ami nem jut eszembe, ami csak úgy mentem tovább, azért is eleget tettél. De jó, hogy így lát bennünket az Úristen. Így lát bennünket, hogy nem az emberek szerint, még csak nem is a magunk ítélete szerint, hanem az ő kegyelmes szeretete szerint. Azt mondja, irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Így lát bennünket, és így látta Dávidot. Őt is türelmes szeretettel látta. Hát, hogyha végigolvassuk Dávidnak a történetét, akkor látjuk, hogy hát nem egy példaképről van szó azért. Tehát azt gondolom, hogy Dávidot nem biztos, hogy szenté avatták volna úgy egyébként a cselekedetei miatt. Én úgy gondolom, nem ismerem a ti bűneiteket, kedves testvéreim, az enyémeket igen, talán most nagyképű vagyok, de azt gondolom, hogy ezek nem biztos, hogy felérnek a Dávidnak a hibájáig. Gondolom, hogy egyikőtök sem öletett meg senkit, akinek elcsábítottátok a feleségét vagy a férjét. Dávid megtette. És még más dolgokat is megtett. Mégis Isten ennek ellenére is, és mindezekkel szemben is kitartott mellette, mert Dávid az övé volt. És Isten ilyen türelmes szeretettel tart ki mellettem, és tart ki mellettetek, mert az övéi vagyunk, mert hozzá tartozunk. Ez a türelmes szeretet az, ami az, mi egyetlen mencsvárunk. Hiszen, hogyha nem lenne ilyen türelmes szeretettel, akkor régen elveszejtett volna bennünket. De ő kitart mellettünk. Ahogy kitartott Dávid mellett, ez egy példa is, kitart mellettünk is Jézus Krisztusban, és meg akar tartani. És ezért is fontos látni Dávidnak a példáját, egy embernek a példáját, aki nagyon is ember, aki valóságosan is hibákat, bűnöket követel, mégis részesül Isten bűnbocsánatában, és mégis tud róla bizonyságot tenni. Mi is tudunk róla bizonyságot tenni az életünkkel. Dávid történetéről van szó, vagy Dávidnak a zsoltáráról van szó, egy neki tulajdonított zsoltár, az ő Isten dicsőítése, hitvallása van előttünk. Annak a Dávidnak, akiről azt mondja, illetve akivel kapcsolatban úgy nyilatkozik az evangélium, hogy Jézus a Dávid fia, a Dávid utódja. Akkor, amikor Dávid mindezeket elmondja, még nem tudhatja, vagy hát nem tudom mennyit tudott abból, hogy hogyan lesz a messiással, vagy mennyit érthetett, vagy mennyit sejthetett meg ebből. Mi viszont egy könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen nem egyszerűen tudjuk, hogy az Úr Jézus eljött, hanem megvan a lehetőségünk, hogy minden évben újra és újra emlékezzünk rá. Azt mondja a 7. versben a Zsoltárban Dávid, megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Szóval a cselekedeteit megismertette Mózessel, Izrael fiaival. Ez az a történet, amikor megszabadította őket, amikor kihozta Egyiptomból. Ez az a történet, ahol megtanulták, hogy Isten a rabszolgaságból szabaddá tud tenni. A Biblia az történet. A Biblia nem egyszerűen csak tanítás, hanem történet. És mi ezeket a történeteket kell megértsük és megismerjük. Jézus is a tanítványaival együtt ezt a történetet éli át az utolsó vacsorakor. Akkor, amikor együtt vannak a Páska ünnepen, nagy csütörtök este, nem tudom, hogy akkor mi volt a pontos szokás, de ma ugye a zsidó családban elmondják ezt a történetet. Együtt élik át. A történet az, amely formálja azokat, akik emlékeznek rá. A mi történetünk a karácsony története. A mi történetünk a húsvét története, a mi történetünk a pünkösd története. Hogyha újra és újra elővesszük, újra és újra elolvassuk, mi is részesévé válunk, és ez formál bennünket. Mert mi Istennek a népe vagyunk. Vajon valóban meglátjuk-e, hogy igazából azért van a karácsony, hogy újra és újra rádöbbenjünk, hogy ezt a történetet kell átgondolnunk, megértenünk, saját magunkat is belehelyezni. Egy történet, aminek mi is a részesei vagyunk. Nem olyan régen volt a megnyitója a holland-magyar, vagy magyar-holland református kapcsolatok kiállításnak, és ott döbbentem rá, egyház történeti dolgok vannak benne, református, magyar egyház történetnek a dolgai, és részben, ami összekapcsolódik a hollandokkal, ott döbbentem rá arra, hogy ezek a történetek, ami egyházunknak, ami hitünk hőseinek a történetei, ezek olyan történetek, amelyekben az apostolok cselekedeteiről írott könyv így folytatódik. De tudjuk, hogy annak nincsen vége, mert egyszerűen csak véget ér, és folytatódik, azt gondolhatjuk az egyház történetében, és folytatódik most velünk. Most rólunk írják, most a mi életünk írja ezt a történetet. Isten népének a történetét. Isten népe az, amelyet elhívott, amelyet kiválasztott, amelynek szólnak ezek az üzenetek, amelyeknek szól az örömhír újra és újra, a megszületett és értünk meghalt megváltónak az örömhíre. Így készülhetünk mi is, így emlékezhetünk a mi Urunkra, aki irgalmas, kegyelmes, hosszú a türelme és a szeretete nagy. Aki ismer bennünket, ismeri az életünket, tudja a gondjainkat, tudja a nehézségeinket. Azt olvastuk itt, hogy tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Olyan irgalmas, mint apa a fiához. Úgy szeret bennünket, hogy mennyei atyánká lett. Ő, ami mennyei atyánk, és hív bennünket, hogy a gyermekei legyünk. Hív bennünket, hogy a népe tagjai legyünk. És hív bennünket, hogy minden bűnünk, hibánk ellenére is így éljünk, így figyeljünk rá, így éljük meg a hitünket, mint az ő népének a tagjai. Kedves testvérek, hozzátartozunk. Ő az, akinek engedelmeskednünk kell. Ő az, aki önmagát adta értünk, és a Szentlélek által adta a Szentírást, hogy mi jobban ismerjük, hogy jobban kövessük, és jobban tudjuk megérteni az ő akaratát. Isten megért bennünket, ismeri az imádságainkat, a gondolatainkat, a helyzeteinket, és arra hív, hogy mindezzel együtt, de tőle erőt kapva, merjünk egészen az övéi lenni. Kedves testvérek, sokszor úgy érzem, hogy nem érezzük át ennek a nagyságát, hogy mi tagjai vagyunk az ő szövetségének. Hogy nem kívülállók, nem csak innen-onnan érkezők, hanem ugyanúgy, ahogy a zsidó nép tagja volt az Isten szövetségének, úgy ma mi vagyunk az Isten új szövetségének a tagjai, az ő népének a tagjai, a hozzátartozók, akiket ő a szabad akarata szerint kiválasztott, elhívott, hogy neki szolgáljunk. Ez a feladatunk, hogy neki éljünk, nem csak alkalmanként, hanem a mindennapokban. Hogy úgy ünnepeljünk, hogy éljük meg a hitünket. Hogy mások mit tesznek? Hát, az az ő dolguk. Illetve a mi dolgunk az, hogy megmutassuk nekik a szavainkkal, a cselekedeteinkkel, hogy van egy kegyelmes Isten az égben, akit mi megismertünk, aki mellett kitartunk, aki nagyon fontos a számunkra. Mert az ő számára olyan fontosak voltunk, hogy az életét adta a mi bűneinkért, hogy megmentsen bennünket. Hív bennünket az Úristen most is, hogy ennek a türelmes Istennek éljünk hálás életet, megbánva a bűneinket, odaszánva a mindennapjainkat, ráfigyelve, tőle elfogadva a bűnbocsánatot, Szent Lelke által erőt kérve, dicsőítsük a mindennapokban. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Megismertette velünk az útjait, ismerjük a cselekedeteit, kövessük őt, és dicsőítsük minden napon. Amen. Isten igéjére válaszoljunk a 105. Zsoltár első versével. Gyakran kezdőénekként szoktuk énekelni, most mégis úgy éreztem, hogy ehhez az igéhez, ehhez a biztatáshoz, ehhez az adventhez nagyon is illik a mi hálaadásunk. Adjatok hálát az Istennek, az első verset énekeljük. Maradva csendesedjünk el, és rövid imádságban vigyük az Úr elé kéréseinket és hálaadásunkat. Imádkozzunk. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és közösen is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük a te tanításodat, és hogy emlékeztettél bennünket arra, hogy te már cselekedtél akkor, amikor még nem is éltünk. Köszönjük, hogy most is emlékezhetünk a te tetteidre, mindarra, amiket véghez vittél. Köszönjük, hogy ismerhetjük az üdvösség történetét, és köszönjük, hogy az üdvösség története egyszerre a mi életünknek a története is lehet. Hiszen elhívtál bennünket, hogy a tieid legyünk, hogy a te néped tagjaiként éljünk, dicsőítsünk, és tegyünk rólad bizonyságot. Urunk, köszönjük, hogy jelen akarsz lenni az életünkben a te szent lelked és igéd által. Kérünk, teremts bennünk vágyakozást, hogy jobban akarjunk rád figyelni, hogy igyekezzünk veled időt tölteni, hogy nagyobb terület rész legyen az életünkből, egyre inkább ami a tiéd. Sőt, Urunk, az lenne a jó, ha az egész életünk a tiéd lehetne. Taníts és vezess bennünket, hogy értsük és kövessük a te akaratodat. Kérünk, áld meg a mi karácsonyi készülődésünket, áld meg a mi adventünket, békességgel, igédnek a valóságával, szabadításával, és hallgasd meg a mi könyörgésünket. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk gondjainkkal és bajainkkal. Te látod a mi életünknek a küzdelmeit, betegségeket, látod a félelmeket, látod a békétlenségeket, a bűnöket az életünkben, amelyek terhelnek bennünket. Látod azt is, hogy milyen nehezen határozzuk el magunkat, hogy téged szolgáljunk. Urunk, kérünk, hogy légy segítségünkre, hogy ne csak alkalmi imádkozók, alkalmi igére figyelők, hanem a te akaratodban élőkké lehessünk ebben a világban. Köszönjük, hogy van a te igéd, amely alakíthat, formálhat bennünket. Köszönjük, hogy a szent lelkedet ígérted mindazoknak, akik segítségül hívnak téged. Köszönjük, hogy Jézust követhetjük, neki örvendezhetünk, tőle tanulhatunk, köszönjük, hogy imádkozhatunk. Urunk, így hozzuk eléd betegeinket, így hozzuk azokat a helyzeteket, amelyek nehéz helyzetek, azokat, akiknek szomorúság van a szívében, azokat, akik nem tudják a következő lépéseket, akiknek félelem van a mindennapjaikban. Imádkozunk a nélkülözőkért, imádkozunk azokért, akik nem ismernek téged, azokért, akik nélküled, rajtad kívül máshol keresik meg azt, ami csak nálad található. Hadd hozzuk eléd szeretteinket, azokat az embereket, akik számunkra nagyon fontosak, és nagyon szeretnénk, hogyha a te kezedbe kerülnének, hogyha a te követőid lennének. Urunk, légy kegyelmes hozzánk, és légy kegyelmes hozzájuk. Imádkozunk, Urunk, a mostani helyzetünkért. Látod, hogy mennyi félelmet, bizonytalanságot okoz ez a járvány. Te gyógyítsd a betegeket, te legyél ott a hozzátartozókkal, te őrizd meg bennünket, és áld meg mindazokat, akik szívvel, lélekkel igyekeznek ennek a megoldásán. Urunk, így imádkozunk családjainkért, légy kegyelmes, tarts meg bennünket. Tudod, kinek-kinek a helyzetét, kinek társat, kinek békességet, kinek vigasztalást, kinek gyermeket, kinek éppen, hogy azt kell, hogy hozzád közelebb kerüljön, bár mindannyiunknak erre van szükségünk. Urunk, köszönjük a te igédet, hosszú türelmes szeretetedet, amivel megtartottál bennünket. Imádkozunk gyülekezetünkért, keresztjén egyházainkért, magyar református közösségeinkért, és imádkozunk egyházunk, népünk vezetőiért. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Egyben köszönjük a eddigi adományokat, egyház fenntartói hozzájárulást és az úrvacsorai jegyekre adott adományt is. Kedves testvérek, a hirdetések előtt szeretném elmondani, hogy csatlakozunk egy kezdeményezéshez. Ez a kezdeményezés a református egyházunk által is támogatott kezdeményezés, hogy Pilinszky János 100. születésnapja alkalmából, ami úgy tudom tegnap volt, egy Pilinszky vers hangozzon el az Isten tiszteleten, több gyülekezetben történik így. A vers címe Egyenes labirintus, és Szántó Balla Gábor testvérünket kértem, aki máskor is szokott közöttünk szolgálni, hogy mondja el ezt a verset, olvassa el, ossza meg velünk.
Pilinszky János, Egyenes labirintus. Milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek, olyan félék, hogy oltár, szentély, kézfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz? Milyen lesz a nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom. És mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom. E forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb, és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.
Köszönjük szépen, és a köszönetmondással folytatódik a hirdetés. Köszönjük az adventi virágot, az adventi koszorút, az úrvacsorai jegyeket és az úrvacsorai jegyekre adott adományokat. Szeretettel hirdetem, hogy kicsit összecsúsztak ugyan, de adományokat gyűjtünk a református szeretett szolgálat számára. Ez egy szeretett doboz akció, amiben mi úgy veszünk részt, hogy alapvetően, csak kizárólag pénzt adományozunk, és amikor befejeződik a gyűjtés, akkor a szeretett szolgálattal egyeztetjük, hogy mi az, amiből a legkevesebbet kaptak, mert másod dobozokba gyűjtik, és akkor Vida Csongor testvérünk megvásárolja azt, amire nekik a legnagyobb szükségük van, és azt viszi el, és azt az adománnyal segítjük ezt a gyűjtést. A szeretett doboz rászorulóknak, zömében nem gyülekezeti tagoknak, egyáltalán rászorulóknak segít. A másik ilyen gyűjtésünk az egy szintén nem a gyülekezetre irányul, hanem nagyon elesett emberekre, nekik szeretnénk kedveskedni, ami az utóbbi években kezdődött el. Radics Orsolya testvérünk kezdeményezésére és szervezésében, hogy az őrbottyáni szeretett otthonba viszünk süteményt, az ottani, nem tudom, hogy mi a pontos megfogalmazás, fogyatékkal élők számára. Ismerjük őket, nem könnyű a helyzetük, majdnem azt mondtam, hogy gyerekek bizonyos tekintetben olyanok, zömében felnőttek is, a mi szeretetünket szeretnénk azzal elvinni hozzájuk, hogy majd az ő ünnepségükön az a sütemény és az asztalra kerül, amit mi viszünk. A járványra való tekintettel most ide sem süteményt kérünk, hanem pénzbeli adományt, amiből sütemény vásárlására kerül sor. Két doboz van, ez a két doboz az, amiben kérjük az adományokat, vagy gyűjtjük. Természetesen, majd fogok erről levelet is írni, őrbottyán és szeretett doboz megnevezéssel a számlaszámokra is lehet utalással is támogatni mindezeket. A harmadik, és ezt majd még külön is fogjuk hirdetni, hogy az adventi vásárhoz kapcsolódik, amely a gyülekezeti teremben az adventi vasárnapokon van. Itt karácsonyi ajándékokat, saját magunk készítette süteményt, nem ruhát, ugye ez egy kivétel, lehet hozni, adományozni. Ezeket meg lehet vásárolni másrészt. Ez egy jótékonysági vásárlás, hiszen hogyha megvásároljuk, akkor ezzel a saját gyülekezetünknek a karácsonyi programját támogatjuk. Erre majd, amikor lezárul a szeretett doboz és az őrbottyán, külön is fogjuk hirdetni ezt a gyűjtést. Mire fordítjuk? Időseket szeretnénk meglepni, a gyülekezet idősebb tagjait karácsony előtt, illetve szenteste a gyermekek számára, akik eljönnek az istentiszteletre, hagyományosan csomagot készítünk, és hát erre is fordítjuk az adományokat. Köszönjük azoknak, akik eddig adakoztak. Alkalmainkat hirdetem, ránk következő héten a tervek szerint szokásos alkalmakat tartjuk. Kórus, Biblia óra, délelőtt szerdán Biblia óra, Zoomon szerdán este felnőtt konfirmáció és konfirmációs alkalmak. Ránk és egy kivételesen más is lesz szombaton. Szombaton adventi kézműves délutánt tartunk a gyülekezeti terembe 15 órakor. Kaptam egy információt, de ez most nem tudom, hogy mire vonatkozik. Szóval 15 órakor lesz az adventi kézműves délután, szombaton, ránk következő szombaton szeretettel várjuk a gyerekeket, a családokat, a szülőket közös készülődésre. Vasárnapi istentiszteleten pedig itt a gyülekezetben a istentiszteletet tartunk, ránk következő vasárnap is gyermekistentiszteletet, és a gyermekistentiszteleten már most elkezdtünk készülni a szentesti műsorra, programra, várjuk a gyerekeket erre az alkalomra. Ugye a szenteste, aki nem tudná, az a gyülekezetünkben délután 2 órakor kezdődik, tehát a 2 órás istentiszteletre. A záróénekünk 195. dicséret első verse, áldjuk Istent végével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.